Ha Raymond Kurzweil közismert jövőkutatónak igaza van, a technológiai szingularitás küszöbén állunk, és nem egész negyed század múlva, 2045-re el is érjük azt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az emberi ésszel felfoghatatlan, tényleges mesterséges intelligencia megjósolhatatlanná teszi a technológiai és társadalmi fejlődést. Vajon kicsúszik-e a jövő a kezünkből, és min alapul majd ez a jövő? Erről beszélgetünk Bicó Zoltán adatszakértővel, az Adatépítés Podcast házigazdájával, akit köszöntök itt a virtuális stúdiónkban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, és üdvözlök minden hallgatót, köszönöm a meghívást!
Nos, vágjunk akkor rögtön bele a közepébe. Nem is olyan régen volt szó az egyik podcast adásodban a szingularitás küszöbéről, illetve ennek beharangozásáról. Mire gondoltál, amikor erről beszéltél, illetve hogyan látod te magát a szingularitást, mint adattudós, adatszakértő?
Én azt gondolom, hogy a szingularitás az egy nem jól definiált fogalom, tehát hogy sokféle van. Tehát igen, ez az egyik gyakori definíció, hogy amikor a számítógép majd tud számítógépet tervezni, olyat, amit mi már nem értünk, hogy miért úgy megy, az egy szingularitás. Ez nyilván így is van, az egy szingularitás, de az is a szingularitáshoz tartozhat az én értelmezésemben, amikor ezek a bizonyos említett társadalmi, meg úgy egyáltalán az ember életét befolyásoló összes folyamat megtörténik. Mert az, hogy van egy gépünk, ami rettenetesen bonyolult, tehát igazság szerint az emberek többsége tulajdonképpen saját magamat is ide sorolva annak ellenére, hogy nagyjából minden napomat számítógéppel töltöm, úgy Isten igazából nem tudja pontosan leírni, hogy mitől megy egy számítógép. Tehát, hogyha most nekem meg kellene terveznem akár csak egy 8080-as Motorola mikrocsipet, tehát ugye ami beindította a személyszámítógép forradalmat kb. 30 éve, most arról beszélek, hát én nem tudnám most azt egy A4-es lapra két bőcs ceruzával rendesen felrajzolni. Nagyon nem. Pedig azért azt merem állítani, hogy értek ezekhez az IT-s dolgokhoz. Tehát, hogy most is abban a helyzetben vagyunk, hogy vannak ezek a gépek olyan bonyolultak, hogy azt ugye egy átlagos ember nem feltétlen éri fel észre. Viszont nyilvánvalóan ezzel foglalkozó szakemberek meg igen. Na most, hogy például az Intelnél terveznek már most is csipeket, tehát processzorokat, ugye hát ez a lényegi része a számítógépnek, aminek a tervezésében mesterséges intelligencia, gépi tanulásos algoritmus segít. Mert ez egy nagyon bonyolult folyamat, egy optimalizási folyamat, hogy hogyan lehet, hát végül is, hogy hogyan lehet a lehető legtöbb kis tranzisztort, kis elektromos eszközt elhelyezni a legkisebb területen, és hogy az, hogy hatékony, stb. És itt elég sok próbálgatás is van, hiszen ez egy kutatási terület még, tehát nyilván a következő generációs csipek kifejlesztése az nem egy olyan dolog, mint felépíteni a 426. vasúti hitat egy ugyanolyan viadat, mi tudjuk, hogy működik, és akkor oda megy egy építőmérnök, és azt simán megtervezi csípőből, 180. ilyet megcsinálja, hanem itt azért ebben sok kutatási munka is van, és ennek az idejét, ami sok év lehet, és sok, nem is tudom hány ezer, vagy talán millió munkaóra, mert nyilván nem egy mérnök dolgozik ezen, azt nagyban lecsökkentik az AI tervezett csípek. De itt még azért arról szó sincs, hogy amit az AI legyárt, aztán mi már nem értjük, hogy miért úgy csinálta. Csak arról van szó, hogy gyorsabban megtalálja ezeket a jó konfigurációkat.
Tehát akkor tulajdonképpen az innováció az még nem játszik szerepet mondjuk abban, amikor mesterséges intelligenciával terveznek valamit. Kizárólag a számítási kapacitásról van szó, jól értem?
Jól érted, hogy nekem ez volt a válaszom, de ez egy vitatott kérdés, és ezzel válaszolok is a másik kérdésed, hogy én mire gondoltam, amikor a szingularitásról beszéltem, és itt bejön a társadalmi vonatkozás is, hogy most először, hát ez talán 2-3 hete történt, nem tudom pontosan, de hát így mostanában kapott mesterséges intelligencia olyan jogot, amit személyeknek szoktak csak adni. Konkrétan arról van szó, hogy van egy Dabus nevű hát most itt bajba vagyok, hogy most mit mondjak, cég, mesterséges intelligenciát, itt magát a mesterséges intelligenciát hívják egyébként így, nyilván van mögötte egy cég, meg fejlesztők, akik csinálták, és már évek óta megy az ő harcuk, szerintem ebbe egyébként egy nagy adag ilyen marketing PR cél van, tehát hogy kicsit azért szerintem ez a hírverésért megy, mert most ha nekem van egy jól működő gépi tanulásos megoldásom, és használom és profitálok belőle, akkor engem pont nem érdekel, hogy jogilag ezt hogy közelítik meg. Minden esetre ők elkezdték ezt a kvázi jogi harcot, hogy ez egy olyan AI, aminek az a célja, hogy újfajta felhasználási módokat találjon ki anyagoknak. Tehát kvázi az innováció. Végülis egy feltaláló AI, de ezek igen nagy szavak arra, amit valójában csinál. Olyan kombinációkat talál ki, amiket eddig nem csináltak dolgokra, és ezeknek százait, és ebből van kettő olyan, az egyik az valami gyerekeknek való ilyen etető székkanál kombináció, nem tudom pontosan micsoda, de hogy van köztük olyan, ami tényleges szabadalommá vált, és valódi termék lett belőle, és veszik az emberek a piacon is. Jó. És hogy arra indult az, vagy arra irányult az egész folyamat, hogy a magának a dabusnak, tehát a vagy D-Bus, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, legyen a szabadalmi joga. Tehát nem a cégnek, ahol lefejlesztették, nem a fejlesztőknek, hanem a mesterséges intelligenciának. És ugye a szabadalmi jog az egy, tehát ugye ez egy intellektuális, immateriális tőke, tehát az egy tulajdonjog, ami hát tulajdona jelenleg csak személyeknek van. Lehet jogi személy, tehát cégnek ugye lehet tulajdona, meg természetes személy, de hogy személyeknek van tulajdona. És hát Dél-Afrikában, a Dél-Afrikai Köztársaságban megkapta ezt a szabadalmi bejegyzést maga a dabus. Egyébként Európában a legtöbb ügynökségnél, ahol már próbálkoztak, azt nem tudom, hogy Magyarországon próbálkoztak át, ugye főleg a nagyobb nyugat-európai országokban, nyilván gazdasági okokból, illetve az USA-ban elutasították mereven egyelőre ezt a kérvényt, mondvá, hogy hát tulajdonjoga nem lehet egy szoftvernek, tehát hogy a fejlesztőknek lehet persze, meg a cégnek, de hogy szerintem ez is része a szingularitásnak, amennyiben ez nem egy ilyen média hack szintjén marad meg, hogy jó, valahogy ezt lezsírozták, hogy Dél-Afrikában ezt tegyék meg, de egyébként nem lesz ilyen többet a világon, akkor ez megmarad ezen a szinten. De ha nem marad meg ezen a szinten, akkor ez egy hatalmas lépés. Történelmileg lehet, hogy ez volt az első lépés. Hát ezt majd a történelem eldönti. Majd 50-100 év múlva kiderül, hogy ez csak egy véletlen volt, vagy egy ilyen kis anomália, vagy pedig valóban ez volt az első alkalom, de fizikai értelemben ez volt az első alkalom, hogy tulajdonjogot kapott a találmánya fölött egy AI. Egyébként nem is tudom, hogy ezt hogy lehet amúgy megcsinálni, tehát hogy szerintem most nincsen a joggyakorlatban, bár nem vagyok jogász erre, hogy hát oké, adjunk neki tulajdonjogot, de akkor ilyenkor mi történik? Tehát hogy lesz például felelős? Vagy hogyha én elbitorlom ezt a jogot, tegyük fel, akkor hogy fog feljelenteni engem az AI, hogy sérelem érte?
Igen.
Vagy szóval, hogy nem tudom, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban, elképzelni se tudom egyelőre, de azt gondolom, hogy a társadalmi szingularitásnak ez egy pontja, hogy például lesznek-e személyi jogai az ilyen megoldásoknak.
Igen, nekem is ez jutott eszembe, és leginkább azért, mert ugye azok a jogok, amik mondjuk embereket, személyeket, természetes személyeket megilletnek, azok általában felelősséggel is, illetve felelősségvállalással is járnak.
Igen.
Az én kérdésem az lenne, hogy ha már a társadalmi változásokról beszélünk, illetve arról, hogy felelősségteljesen kezeljük-e azokat a jogokat, amelyek nekünk járnak, vagy felelősségteljesen kezelik-e maguk a cégek azokat a jogokat, amikkel tulajdonképpen élnek a fejlesztések közben, vagy azokat a jogokat, amiket mondjuk a mi adataink megszerzésével kapnak meg. Tehát ez a felelősség nem csúszott-e már ki réges-régen a kezünk közül, és egyáltalán létezik-e ez a felelősség, mert az, hogy felelősségre vonás nem feltétlenül történik, vagy hogyha igen, akkor is meglehetősen megbicsakló módon. Ez nagyon gyakran a sajtó témája, illetve gyakran ragozzák. Hogyan látod te ezt a kérdést?
Én, hát nincs nálam a bölcsekköve. Tehát ugye én az adatos gyerek vagyok, tehát hogy nem vagyok jogász, nem vagyok, nem tudom, filozófus, de azt gondolom, hogy hát az egy merőben elméleti kérdés, hogy felelősen bánnak-e vele, ezt látjuk, hogy nem. Tehát, hogy nap mint nap történik, és most itt nem csak a kimondottan rossz indulatú felhasználásról beszélek, hanem arról is, hogy nap mint nap látunk adatszivárgási botrányt, kikerültek az e-mailek, kikerültek a jelszavak, mármint hogy az e-mail címek mondjuk egy nagyobb szolgáltatótól. És persze aztán itt is lehet mondani, hogy oké, hát a felelősségnek is szintjei vannak, tehát hogyha én egy ilyen adatokat kezelek, mint ahogy például én személy szerint is kezelek ilyen adatot, mert ha valaki ír egy e-mailt az adatépítésznek, akkor nyilván birtokába kerültem az e-mail címének, mert látom a feladót, tehát hogy ilyen szempontból, tehát egészen apró dolgokra is, amire nem gondol az ember, akkor is már adatkezelők vagyunk, tehát hogy nem kell ehhez, nem tudom, Google-nek lenni, hogy adatkezelők legyünk, meg Facebooknak. Szóval, hogy ennek is vannak szintjei, és hogy mi az a titkosítás, amire még azt mondja az ember, hogy jó, hát ez egy elvárható, hogy azért próbáld meg, tehát hogy le van védve a számítógépem jelszóval, ez azt gondolom, hogy elvárható. De mindannyian tudjuk, hogy már egy közepes hackernek sem jelentene ez különösebb akadályt, hogyha nagyon feltétlenül szeretné azt megszerezni. És akkor, hogy hol van az a szint, ahol azt mondom, hogy jó, ez felelős volt, annak ellenére, hogy mégis kikerültek. Szóval, hogy ezt nehéz meghatározni, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy hát van egy halom olyan cég, aki meg konkrétan ebből él. És persze ma már az is felmerül, hogy mert mondjuk nem idén indult a Facebook, tehát azért szerintem ma már mindenki tudja kis sarkítással, hogy ezek a cégek abból élnek, hogy a mi adatainkat jó esetben csak marketing célra, rossz esetben marketing, politikai, meg az Isten tudja még milyen célra értékesítik ilyen-olyan formában, és azt is nagyjából mindenki tudja, hogyha valamit felteszel a netre, különösen a Facebookra, vagy ilyesmi helyekre, akkor az fel van téve. Tehát az olyan, mintha kiraknád a házfalára, csak még olyanabb. Nagyjából majdnem mindenki tudja ezt, ennek ellenére látható az, szerintem mindenki a saját ismeretségi körébe, én is, lát ilyet, hogy emberek nagyon-nagyon magán jellegű dolgokat simán kiraknak a Facebookra. Akár direkt, akár véletlen. Olyat, amit egyébként nem szeretne, tehát amit, ha azt mondanám, hogy figyelj, de ezt most kiállsz a főtérre egy kis sámlira, és így belekiabálod a tömegbe, és így minden, dehogy is. De hát most azt csináltad, csak a számítógép előtt, de hogy egyébként ugyanezt történt. Szóval, hogy van itt felelőssége azért az embereknek is, vagy a felhasználóknak is. És persze most nem akarom azt mondani, hogy a Bicó Zoli és a Facebook viszonylatában a Bicó Zoli az erősebb fél, és miért nem vigyázok én magamra, hogy nyilvánvaló, hogy a Facebook a 4000 jogászával, meg a nem tudom hány milliárd dollárjával az erősebb fél. Ettől függetlenül ő soha semmit nem vett el tőlem, amit én nem adtam. Tehát, hogy olyan nem történt, hogy bekopogtatott az ajtómon a Google, és elvette az adataim. Szóval ez egy ilyen nagyon komplex kérdés, mert persze egy csomó olyan nem egészen tisztességes gyakorlat is van, amikor az ember igazából nem tudja, hogy most milyen adatát vették el. Úgy sejti, hogy elvették, de hogy igazából most ki, mit és hova jut, azt a fene se tudja. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezeket a legtöbb esetben tényleg önként adjuk. És nem úgy vették el erővel, és kaptunk cserébe valamit, például ingyenes e-mailt, vagy ingyenes videókonferencia képességet. Szóval még azt se lehet mondani, hogy ellenszolgáltatás nélkül történt, szóval én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó bonyolult helyzet, és szerintem azért is nem tudjuk egyelőre megoldani így össztársadalmilag, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, mert hogy így nem az van, hogy na, ő a gonosz, akkor jó, büntessék meg, és akkor nem tudom. Mert nem arról van szó, hogy a gonosz nagy cégek, de arról sincs szó, hogy hát az ártatlan cégek, hát ők csak jót akartak, és csak nem tudom. Szóval, hogy ebben így mindenki benn van ebbe a buliba most. Én nem tudom, hogy ennek mi a jó megoldása, azon kívül, hogy szerintem egy jó, nem tudom, hogy megoldás, de egy dolgot biztos lehetne tenni, hogy oktatás. Tehát, hogy mondjuk el a gyerekeinknek, mondjuk el a nagyszüleinknek, mondjuk el mindenkinek, talán akár valami szervezet formában is, hogy itt mi történik, hogy értsék. És hogyha emellett is kiabálják a falu főterén, hogy tegnap mit ebédeltek, vagy hogy egyébként meg mire allergiásak, akkor csinálják, tehát akkor rendben van. Csak hogy tudják, hogy mi történik. Talán ez az egy, amit erre megoldás lehet, azt hiszem. De mondom, én ebbe nem vagyok szakember.
Minden adat hasznos adat? Arra gondolok, hogy említett, hogy kiállunk a főtérre, és elkiabáljuk azt, hogy mit ebédeltünk aznap. Tulajdonképpen az is egy adat, és elárul rólunk valamit. Az, hogy tulajdonképpen gyakorlatilag mindent begyűjtenek rólunk a cégek, és ugye tulajdonképpen most már politikai szinten is volt szó hasonlóról, bizonyos adatok állami begyűjtéséről, olyan adatok állami begyűjtéséről, amik túlhaladják egy kicsit ezt a keretet, ami eddig tulajdonképpen szokásos volt, vagy amit tudhatott rólunk az állam.
Hát ugye, vagy nagyon.
Így van. Ugye ez a mozgással kapcsolatos történet például, amikor a mobiltelefonok cella információja alapján mondjuk megállapították azt, vagy megállapítanák azt, hogy járta az ember külföldön, és hát ennek adtak egy indokot is, hogy a járvány megállításában vagy a járványt meg tudják állítani, és ennek volt is valamiféle hatékonysága. A lényeg az, hogy tulajdonképpen ezek az adatok, ezek mennyire tényleg mennyire hasznosak, vagy minden adat hasznos adat-e. Az is, amit ebédeltünk, vagy az is, hogy merre jártunk, amit megosztunk magunkról, meg amit nem feltétlenül osztunk meg magunkról, csak egyszerűen létezik mondjuk az arcunk, az arcfelismerő programok kapcsán és hasonlók. Hogyan látod ezt?
Szerintem az adatnak nincsenek ilyen típusú tulajdonságai, hogy hasznos, meg jó, meg rossz, hanem az adat az van. És hogy hasznos-e, vagy sem, az dönti el, hogy tudod-e használni. Tehát nekem az, hogy te mit ebédeltél, teljesen hasztalan adat, mert mit csináljak vele, meg nem érdekel. De simán lehet, hogy van, akinek meg hasznos adat, mert hogyha te mondjuk egy ételfutár, vagy egy ilyen ételkiszállítós cég vagy, most direkt nem mondok neveket, de nyilván mindenki ismeri, hogy milyen ilyen nagy futárcégek vannak, ahol több étterem, bemész a weboldal, és akkor több étteremből tudsz válogatni, stb. Akkor az, hogy milyen reklámot rak ki neked a Facebookra, azt azért befolyásolni tudja, hogyha látja azt, hogy te mondjuk például nyers vegán kaját raktál ki a képekre, és arról beszélsz a Facebookon. Akkor valószínűleg neked nem érdemes 6 kiló sztékeket reklámozni, mert lehet, hogy nem annyira az a te pályád most. Most ez egy ilyen, tehát hogy csak egy ilyen elrugaszkodott példa, csak inkább ilyen primitív példa, de hogy persze, tehát hogy lehet ennek abszolút haszna. Ez attól függ, hogy ki hogy tekint rá, és tehát hogy most ott tartunk, hogy adatot tárolni, mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtthöz képest, pláne 30 évvel ezelőtthöz képest gyakorlatilag ingyen lehet. Tehát ha belegondolunk abba, hogy ma már egy laptop is 1 terabájtos diszkkel jön ki egy belépő modell, még mit tudom én 20 éve, senkinek nem volt 1 terabájtos semmije, szerintem Magyarországon, talán csak az ilyen kutatólaborokban, vagy ilyesmi. Tehát, hogy kvázi ingyen lehet tárolni bármennyi adatot, most nyilván nagy idézőjelben az ingyen, de hogy egyszer annyira olcsó lett ahhoz képest, ahol mondjuk egy 30-40 éve volt, ezért aztán el is tárolják, és aztán innétől arról szól ez a dolog, hogy ki tud kitalálni olyat, amivel még ezt tudja hasznosítani. És az, hogy ez egyébként egy jó indulatú vagy rossz indulatú dolog, az már megint egy teljesen másik kérdés.
Azért merült fel bennem ez az egész történet, mert amikor gondolkodtam erről a szingularitás témáról, aminek az alapvető fűtőanyaga valószínűleg az adat lesz, hiszen azzal tanítjuk a mesterséges intelligenciát, illetve azt az intelligenciát, ami emberfelettivé válhat, és kiveheti a kezünkből a jövőnk feletti irányítást, hogy nem éppen az-e a szingularitásnak a gátja ebből a szempontból, hogy azok a cégek, illetve azok az adatfelhasználók, akik ezeket az adatbázisokat kezelik, azok inkább helyi érdeket és profitot akarnak ebből az egész történetből termelni, és nem feltétlenül az innovációra használják. Leegyszerűsítve csontra nem jóra használják, hanem a saját boldogulásukra. Van ennek a felvetésnek valamilyen értelme?
Hát persze, ilyen szempontból az adat az hasonlítható a, nem tudom, szénhez, olajhoz, urániumhoz, tehát hogy ez egy nyersanyag. Ez egy nyersanyag, ami most viszonylag, tehát hogy most vagyunk ott, hogy rájöttünk arra, hogy könnyen tudjuk ki könnyen, relatív könnyen tudjuk kibányászni, de nem, egyébként bányászni nehéz az adatot, de hogy könnyen tudjuk elérhetővé, tehát vannak nagy adatbázisok ma már, és innétől fogva, hogy ezt a nyersanyagot mire használjuk, nyilván az emberek többséget, most nem akarok ilyen nagyon sötét emberképet festeni, de szerintem senki nem fogja úgy érezni, hogy most ez egy nagyon pesszimista mondat, de az emberek többsége a saját érdekét nézi, meg a cége érdekét nézi, meg a helyi érdekét nézi, egyszerűen azt mondom, az emberek így vannak hangolva, és hát kevés olyan hely van, a cinikusabb emberek szerint egy sincs, én azért remélem, hogy néhány van, de nem sok olyan hely van, ahol mondjuk, nem tudom, globális közjó érdekében csinálnak dolgokat, és ez mindenre igaz, tehát hogy ez nem egy adatspecifikus dolog, hogy na hát az adatfelhasználók azok mind ilyen önző emberek, hát hány helyen végeznek a köz, vagy a bolygó érdekében kutatásokat, meg dolgokat? Néhány helyen, persze, igen, de ha összevetjük azt, hogy ez ebbe való beruházások hogy alakulnak, akár csak nem tudom, bármelyik ország saját, nem tudom, hadi beruházása, vagy akármilyen saját, nem tudom, úthálózatának építésehez képest, akkor azért látjuk, hogy a globális közjót szolgáló dolgok azok azért eléggé eltörpülnek. Tehát, hogy nyilván az USA-nak is van rengeteg ilyen innovatív programja, meg nem tudom mi, amire dollármilliókat költ, de hát ha megnézzük, hogy ez mondjuk hogy arányul ahhoz képest, hogy mennyit költ, mit tudom én, gravitációs szabadesésű bombára, csak a bombákra, akkor azért látjuk, hogy prioritások azért hogy alakulnak. Ez így van az adatos világban is. Sőt, egyébként az adatos világban azt gondolom, hogy még jobb is a helyzet, mert azért elég sok, vagy relatív sok olyan projekt van, ami tényleg közjót szolgál. Tehát vannak azért ilyen adatos projektek. Nem egy, nem kettő. Úgyhogy azért vannak jó példák erre, de igen, nyilván hát a cégek, emberek többsége alapvetően a saját értekét nézi. Így ez tükröződik az adatfelhasználásokban is, mint mindenben.
Térjünk vissza a mesterséges intelligenciához, illetve ahhoz, hogy tulajdonképpen milyen szinten van a gépi tanulás, illetve az, ahogy fel tudjuk használni azokat az előnyöket, amelyeket ez biztosít, és hogy tudunk-e valamit kezdeni a hátrányaival. Vannak a gépi tanulásnak jelen pillanatban olyan fizikai korlátai, amelyek meghaladhatatlannak tűnnek? Tehát lehet még tovább, nyilvánvalóan lehet nagyon sokáig növelni a számítási kapacitást, de, és ennek is nyilvánvalóan vannak valamiféle fizikai korlátai, de milyen messze vagyunk ettől? Tehát meddig fújható még a lufi?
Nem tudjuk. Azért nem tudjuk, mert jelenleg nem ez a szűk keresztmetszet. Ez ugye mi kell ehhez? Kell számítási kapacitás. Erről már biztos mindenki sokat hallott, ugye Moore-elv, tehát hogy ez 2 évente nő, de hogy ez már duplázódik, de hogy ez már másfél évente, de hogy ez már megdőlt, most már erre nem vagyunk képesek, vannak fizikai korlátok, stb. De közben megjön fel a kvantum számítás, most már egyre inkább kikerül a elvileg elképzelhető és néhány tudós által kvázi hobbiból űzött dologból oda, hogy már vannak kvantum számítógépek, amik majd hogy nem működnek. Nyilván attól még messze vagyunk, hogy mindenki asztalán kvantum számítógép legyen, ha lesz valaha egyáltalán ilyen, nem tudom, hogy ennek így lenne értelme. De hogy már, mit tudom én, például a Google is építettek Kínában is olyat, ami már működőképes, ami meg hát nem is tudom hány nagyságrenddel fogja majd megnövelni a számítási kapacitást. Ott talán már komoly kérdés lesz majd a szingularitás, most azért még úgy gondolom, hogy nem. Mármint olyan értelemben, hogy tehát azért az még igencsak odébb van a tényleges, tehát hogy tényleg olyat csináljon, amit aztán abszolút nem tudunk felérni észre, tehát hogy ne olyat csináljon, amit nehéz, meg sok ember munkája lenne sok időig, hanem hogy így lehetetlen volna az ember számára, azt most egyelőre még nem gondolom, hogy ilyen lenne. Viszont, tehát hogy ez a számítási kapacitás, a másik ilyen, ami kell hozzá, ugye ez maga az algoritmus, tehát a matekja. Ugye most ott tartunk, hogy azért az elméleti matematika lényegesen előrébb van, mint az alkalmazott. Tehát az nem fenyeget minket, hogy hát itt vannak a hatalmas számítógépek, bármit is ki tudnának számolni, de hát még nem találtuk ki, hogy az hogy lehetne. Tehát, hogy azért a gyakorlatban működő gépi tanulásos algoritmusok nem alkalmaznak olyan matematikát, ami mondjuk egy matematikust meglepne, akár csak egy kicsit is. És a harmadik elem, és itt van a szűk keresztmetszet a harmadik elemben, az az adathalmaz. Tehát, hogyha megnézzük például a természetes nyelvfeldolgozást, ami egy nagyon fontos terület az AI-nak, tehát, hogy értse az írott szöveget, meg tudjon vele dolgozni, nehogy Isten a beszéltet is, de most ez egy másik kérdés. Tehát, hogy az emberi nyelvet magyarul, az egy nagyon fontos terület, és abban hatalmas ugrásokat értünk el, vagy hát már most itt mondom a többes számot, hogy egyrészt dolgozok ezen a területen, de nyilván nem én értem el a nagy fejlesztéseket, hanem így úgy értem, hogy az emberiség. Etéren, viszont az utóbbi 2-3 évben már nem azon megy a verseny, vagy nem abban megy elsősorban a verseny. Persze nő a számítási kapacitás, finomodnak a matematikai eljárások is, igen, ez mind igaz, de nem ebben megy a verseny, hanem hogy ki tud nagyobb és jobb minőségű adathalmazt alárakni. Tehát a GPT-3 jelenleg talán az egyik legjobb, hanem a legjobb, ez ilyen természetes nyelvi algoritmus, amit ugye az OpenAI fejlesztett ki, az nem attól jobb valamivel a korábbinál, mert erősebb benne a matek, vagy hogy konkrétan ugyanaz benne a matek, hanem attól, hogy minden addiginél nagyobb adathalmaz tettek alá. Én már nem is tudom, hány milliárd soros szöveg. És jelenleg itt van a szűk keresztmetszet, tehát annak ellenére, hogy mindannyiunk kezében egy adatgyűjtő eszköz van, amit okostelefonnak hívunk, meg annak ellenére, hogy lehet erről statisztikákat olvasni, most nem tudom fejbe, azt tudom, hogy ezt igazából hogy számolják ki, hogy másodpercenként annyi adat keletkezik a világon, mint nem tudom, korábban 5 év alatt, hogy mit tudom, hogy lehet ugye ezeket hallani, meg olvasni. Ennek ellenére még mindig ott az a legnagyobb nehézség, vagy a leginkább a szűk keresztmetszet, hogy jó minőségű, felhasználható, elérhető nagy adathalmazók. Tehát ebből kell több és jobb.
Az, hogy hogyan lehet elérni ilyen adathalmazt, illetve hogyan lehet rendszerezett, tényleg jó minőségű és tiszta adathalmazt alárakni mondjuk egy ilyen mesterséges intelligenciának, egy ilyen algoritmusnak, az min múlik? Tehát mondjuk az, hogy maga a GPT-3 alapvetően egy open source nyílt forráskódú dolognak indult, vagy hol kell keresni ennek a nyitját?
Igen, ez összetett kérdés, úgyhogy több válaszom van rá. Egyrészt, hogyha valaki most hallgatja a műsort, és azon gondolkodik, hogy szeretne ilyesmibe belevágni, de hát hol talál ő ilyen adathalmazt, így vannak a neten open source módon elérhetők, tehát, hogy nekik mondom, a dataset, ezt kell így meggooglizni, és meg fog találni mindenki sokat, van ilyen képekből, szövegből, videóból, mindenből van, tehát, hogy lehet elérni. Ez a folyamat már régóta zajlik, sőt, tőlünk nyugatra abszolút már ez egy kormányzati szinten is zajló dolog, hogy egyébként Magyarországon is vannak erre irányuló kezdeményezések, teszem hozzá. Azt nem tudom, hogy Szlovákiában vannak-e, mert nem vagyok képben, lehet, hogy vannak, tehát hogy félre, ez én tudatlanságom csak ez, hogy egyre több kormányzati módon is, tehát ugye nyilván a mindenkori kormányok minden országban elég nagy adatgyűjtők értelemszerűen, ebben most semmi negatívum nincs, nyilván rengeteg adózástól kezdve a nem tudom, kenyérfogyasztásra, mindenféléről vannak adataik értelemszerűen, és hogy ezeket is nyíltan elérhetővé tegyék, mert hogy ugye, hát végül is ez az adatgyűjtés közpénzből jön létre, hát nyilván, mivel a kormányok végzik, és hát ilyen szempontból közvagyom. Tehát, hogy van egy ilyen gondolkodás, és tőlünk nyugatra már ez annyira meg is érett, hogy picit ugye mond előrébb vannak, hogy ott már a legtöbb ilyen különböző állami szervezet abszolút közre adja a weboldalán, és nagy adathalmazokat, tehát nem olyanokat, hogy itt egy e-mail, és akkor írjál nekünk, hogy valamit el akarsz kérni, hanem hogy ilyen letölthető formában. Úgyhogy egyre több helyen elérhető ilyen adathalmaz. Nyilván a másik út, hogy magad hozod létre, tehát tulajdonképpen ezt csinálja ugye a Facebook, vagy a Google is, ha úgy tetszik, hogy megteremti ez az infrastruktúrát, és akkor ott hát nem maguk, mert nyilván a felhasználók hozzák létre számukra, de hogy, hogy ez ott történik. Itt igazából az a nehézség, vagy az a kihívás, hogy ugye még, mikor például a Facebook elindult, de ez mindenre igaz, nem lehetett ezt tudni, hogy milyen adatokat fognak itt, és hogy felhasználni. És akkoriban, mivel ezt nem lehetett tudni, ugye nem tudja az ember, hogy mi a potenciálisan jó adattárolás, hogy milyen felbontásban, hogy érdemes tárolni a dolgokat. Mindent letárolunk-e, ami történik a weboldalon, tehát mondjuk például az egérmozgást, és akkor század másodpercenként, hogy hol volt az egér. Ez az elég sok adat, tehát ez kétszer is meggondolja az ember, hogy ilyet szeretne tárolni. Általában nem a válasz. De aztán megjön egy marketing ügynökség, egy tök okos ötlettel, hogy fú, hát nézzük meg, hogy az emberek hova egereznek a weboldalon. Mert hogy akkor így rájövünk, hogy mik azok a gombok, meg részek, amik érdeklik őket a weboldalon, és mi az, ami fölött tácsik vannak, és akkor így, hirtelen egy ötlet, hogy ezt lehetne használni, és akkor kiderül, hogy hát ezt jó lett volna letárolni, de nem tároltuk le. Tehát, hogy itt igazából ez a kihívás, hogy hol is van az az adat, hogy hol húzod meg a határt, hogy mi az a szint, amit letárolsz, milyen formában tárolod, hogy ezt most másodpercenként nézed, vagy valami idősoros elemzést készítesz, vagy szóval, hogy itt ezek a kihívások, ezek a nehézségek, ami, hát itt, és itt van nagyon komoly mérnöki munka, mert hogy IT mérnöki munka, ezeket jól megtervezni és jól megcsinálni. A másik része, meg a kreatív része, amiről az előbb beszélt, mondjuk az, hogyan lehet okosan felhasználni. Szóval ezek így fej-fej mellett haladnak, de jelenleg még mindig, annak ellenére, hogy hatalmas ilyen adatrobbanás van, még mindig az az egyik fő kihívás, hogy legyen jó minőségű adat.
Azon gondolkodom, és lassacskán a beszélgetésünk vége felé tartunk, hogy milyen tanulsággal lehetne lezárni ezt az elmélkedést, és szeretnék egy kicsit visszakanyarodni a felelősséghez, illetve ahhoz, hogy tulajdonképpen mi, a társadalom, hogyan viszonyulunk magához az adathoz, magához ehhez a fűtőanyaghoz, ami a fejlődésünket valamilyen módon biztosítja, illetve zavarossá teszi a jövőnket, és azokhoz, akik ezt az egész jövőt alakítják. Kicsit sci-fi toposz ugye az, hogy minden találmánynak, vagy minden fejlődési szálnak van egyfajta atya, és hát ennek a trendnek most is vannak ilyen képviselői, ugye gondoljunk csak arra, hogy Elon Muskot például.
Ne, milyen... tudtam, hogy ezt fogod mondani. Ne.
Hát, de mánia övezi, tehát ő egy olyan ember,
igen,
aki...
Igen, de ő semmilyen, már most bocsánat, hogy ezt mondom, de jóformán semmilyen módon nem mozdította elő a gépi tanulás világát.
Éppen erre
jó,
vagyok.
Jó, oké, tudom, az OpenAI alapításában benn volt, tett bele annyi pénzt, amennyi nekem sose lesz, oké, ezt elismerem.
De éppen erre vagyok kíváncsi, hogyha arcot adunk neki, meg egy ilyen vezéregyéniséget adunk ennek az egész történetnek, akkor lesz felelőse is annak, hogyha esetleg valami rosszul sül el? Tehát Elon Musk például, vagy nem lesz?
Nem lesz, és nem is legyen, mert ez bocsánat, szerintem ez nem jó irány. Tehát szerintem itt az arc az, amikor mindenki bemegy reggel a fürdőbe, és amit lát. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van a megoldás kulcsa, az oktatásba, meg a tudatosságba. Tehát, hogy mi egyénileg ehhez a témához minél tudatosabban álljunk. És most nem arról beszélek, hogy mindenki képezze magát fejlesztő mérnökké, mert nyilván nem. Az nagy baj lenne, megállna a világ. Hanem arról, hogy mindenki egy kicsit tudatosabban használja az adatait, megadja közre, meg egy kicsit tudatosabban működjön ezen a téren. Szerintem jó dolgok ezek az AI dolgok, meg a data. Én azért mondom, mert ebből élek, mert ez is igaz, nekem így is jó, de hogy nincs ez semmi gond. Szerintem ez teljesen jó dolog, hogy a Spotify teszed én egy jó ajánló listát, és olyan számok vannak rajta, amiket még nem hallottam, de tetszik. Nincs ez semmi baj. És nyilván ezt azért tudja megtenni, mert kielemezte, hogy én mit szeretek, meg a hozzám hasonlókat, és megtalálta a különbségeket, hogy na itt van 10 srác, aki majdnem olyan, mint te, de ők mind szeretik ezt a dalt, te meg nem ismered. És így működik egy ajánlómotor, most leegyszerűsítve. Ez semmi baj nincsen. Azzal van baj, szerintem, ha nem tudatosul bennünk az, hogy amikor kinyitjuk a Facebookot, és látunk 3 hírt, akkor azok nem a világ hírei. És nem abban az értelemben, hogy ami ott van, az mind kitaláció, meg fake news, nyilván ilyen is van, hanem abban az értelemben, hogy azt azért rakja elénk a Facebook, mert tudja, hogy mi ezeket a híreket szeretjük fogyasztani, és erre rákattintunk, és ez jó. De hogyha egy kicsit tudatosak vagyunk, akkor rájövünk, hogy ez nem a világ történései, hanem a világ történéseiből azok a dolgok, amiket nekünk a Facebook azért rak elénk, és nem azért, mert egy gonosz nagy amerikai cég, akinek az a célja, hogy nem tudom micsoda, hanem azért rak elénk, mert mi tudja rólunk, hogy ezeket mi el fogjuk fogyasztani. És az meg a mi hibánk, ha mi csak egyfélét fogyasztunk. De... És szerintem ezt a fajta tudatosságot kellene növelni, szerintem csak így lehet megoldani. Nem szabad szerintem ezt beresrófolni, akár az Elon Musk, vagy bárki másnak a nyakába, hogy na akkor ő a felelős, mert nem. Nem, ezeket a döntéseket nem ő hozza meg. És de... az, hogy itt van egy-két ilyen milliárdos, akinek ilyen nagy tech cége van, oké, de naivitás egyébként is azt képzelni, hogy reggel a Mark Zuckerberg felkel, és így eldönti, hogy hát szerintem borítsuk meg, nem tudom, X európai ország választását. Tehát azt se tudja, hol vannak ezek az országok. Tehát, hogy...
De mégis hozzájuk kötjük, ezekhez az emberekhez kötjük a magát a fejlődést, illetve ezeket a dolgokat, hogy ugye, hogyha Facebook valamit elkövet, akkor mindenki Mark Zuckerberget kezdi el szidni, hogyha...
Aki szerintem legalább ennéve nem írt egy sorkódot se bele a Facebookban nyilván.
Na hát igen, tehát éppen ez az, hogy akkor tulajdonképpen, hogyha visszatérünk ehhez a felelősséghez, illetve ahhoz a felelősséghez, amit mondjuk a szabadalom kapcsán ennek a mesterséges intelligenciának megítélt ez a dél-afrikai bíróság, akkor az, annak kéne lennie a jövőnek, hogy hagyjuk ezt a levegőben úszni?
Nem, szerintem nem. Én egyébként nem. Tehát én az amerikai reakciót tartom jónak, ami persze nyilván ilyet is olvastam már, hogy Amerika a rabszolgaságot támogatja, az AI rabszolgaságot. Hát tulajdonképpen én is, ha úgy tetszik, bár ez ilyen rettentő hülyeség, mert ezek továbbra is szoftverprogramok, és semmiféle öntudatuk nincsen. Lehet, hogy majd egyszer lesz, nem tudom, x száz év múlva, de most szó sincs erről a közelébe se. És szerintem ez egy felelősség eltolás, és mint ilyen egy hibás dolog, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor majd az AI a felelős. És ki az az AI? Hol raktuk mi bele azt az etikát, azt a morált, azt a bármit, amit mondjuk elvárunk egy másik emberi lénytől? Sehol, természetesen. Nincs is benne ilyen. Tehát szerintem ez egy felelősség eltolás, ugyanolyan, vagy nagyon hasonló felelősségeltolás, mint az egészet a Mark Zuckerbergnek a... Tehát, hogy nem azért fogyaszt sok ember áll híreket, mert a Mark Zuckerberg gonosz. Én értem, hogy a Mark Zuckerberg csinált egy platformot, amin gyorsabban terjednek az elhírek, mint bárhol valaha, és hogy ebben neki lehet felelőssége, vagy jobban mondva inkább a cégnek. Ezt is aláírom, így is gondolom. De akkor is a mi hibánk, ha elhiszünk égbe kiáltó hülyeségeket, mert a Facebookon volt. Én így gondolom. És szerintem nem szabad ilyenkor azt mondani, hogy az egészről a Zuckerberg tehet, vagy az Elon Musk, vagy a Bill Gates, vagy bárkicsoda. Egyrészt, másrészt pedig, bocsánat csak, hogy ez egy picit ilyen romantikus képzelgésnek is tartom, hogy van a világ, a szürke hétköznapok, és akkor jön egy zseni, és akkor őtől egy előre lépett. A valóságban nem így mennek az innovációk, hanem egyik dolog a másikra épül, és ez iszonyatosan ritka, hogy jön valaki, aki olyat mond, aminek aztán semmilyen korábbi megalapozottsága nincs. Ilyen gyakorlatilag nem történik, hanem ez valójában mindig egy folyamat. Az más kérdés, hogy a hétköznapi ember életében mindig van egy pont, amikor ez bejön, és akkor azt gondolja az ember, hogy na hát ezt most találták ki, de legtöbbször ez ugye nem így van.
Záró gondolatként említetted azt, hogy a morált, az etikát és hasonló dolgokat nem táplálunk bele a mesterséges intelligenciákba. Eszembe jutott ugye a robotika 3 Asimovi törvénye.
Igen.
És felmerült
bennem, zseniális. Hogy... Egyébként imádom Asimovnak a robot. Egy, hogyha nem data scientist lennék, hanem én nevezném el magamat, akkor biztos, hogy robotpszichológusnak szeretném hívni magam, mert ezt annyira zseni az a szöveg, amit ott ezzel kialakította a robot novellákba, hogy ezt mindenkinek ajánlom, aki még nem olvasta.
De az utolsó kérdésem pont erre vonatkozik, hogy egy kicsit ilyen morális tanulságot is vonjunk le ebből az egész történetből. Nem jutunk el odáig, hogy az adatok felhasználásánál a mesterséges intelligenciával valamiféle etikát és valamiféle alapszabályokat is tanítsunk. Ezeken a törvényeken felül egy kicsit emberi irányba tolva azt az adatfeldolgozási módot, ahogy tulajdonképpen dolgoznak ezek a mesterséges intelligenciák?
Ezt azért tartom nagyon nehezen kivitelezhetőnek, nem műszakilag, hanem mert még két ember, két azonos kultúrából, tehát mondjuk két magyar, vagy két európai, mondjuk így, vagy két német ember sem tud könnyen megegyezni arról, hogy mi a helyes egy morális kérdésben. És akkor innét hogy jutunk el oda, hogy van egy globális moralitás, amit aztán valahogy majd bele kellene programozni egy gépbe. Tehát, hogy igazából az első két lépésnél bukunk el, hogy mi is ez a globális moralitás, egyáltalán létezik-e. Tehát ugye erre van, ez a filozófiának hívják, ezt pár ezer éve próbálják az emberek megtalálni, ezt a globális moralitást, vagy inkább azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e, meg hát ezzel foglalkozik jelentős részben a világ összes vallása is, azt hiszem valahol, hogy a helyes élni az életünket. És hát erre nagyon nincsen univerzális válasz.
Pedig azt mondják, hogy ugye a jó és a rossz az tulajdonképpen a számítógép nyelve, az egyes és a nulla.
A valóság az nem jóból és rosszból áll, hanem egy felőlből, más felőlből, meg sok-sok szürkéből, szerintem. Tehát, hogy jó, persze, most szélsőségeket lehet mondani, hogy nyilván kiirtani egy 6 millió embert, vagy 20 milliót, az valószínűleg rossz. És ebbe talán majdnem mindenki egyetért, de ha maradunk a 6 milliós számnál, szerintem mindenki érti, mire gondolok, akkor mai napig vannak olyanok, akik nem értenek egyet azzal, hogy ez rossz ötlet. Szóval igazából még extrém dolgokat is nehéz úgy mondani, hogy abban globális egyetértés legyen.
A küszöbön áll a technológiai szingularitás, a mesterséges intelligencia pedig talán megjósolhatatlanná teszi a technológiai és a társadalmi fejlődést, de vajon kicsúszik-e a jövő a kezünkből, és min alapul majd ez a jövő? Erről beszélgettünk Bicó Zoltán adattudóssal, az Adatépítész Podcast házigazdájával. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál ma reggel.
Köszönöm a meghívást.